Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Lehet élvezni a probléma megoldást, mondja mai vendégem is vállalkozóként, talán ezt tartja a legfontosabbnak. Mivel cégük elkezdett kilőni, és egyre több a felhasználójuk, így várhatóan azért lesz még mit élvezni. Az általuk fejlesztett alkalmazás inspirációja nem kis részben saját tapasztalataikból származott, és nem véletlen, hogy a személyre szabott oktatást segíti. Nagyon széles eszköztárat biztosít a pedagógusnak, így akár a rendszerben eddig nehezen kezelhetőnek bizonyult, például diszgráfiás diákok is kibontakozhatnak. Ebben a beszélgetésben ezért szerintem ez a legfontosabb. A cég alapítói esélyt adtak maguknak, és megcsinálták az alkalmazást, amely esélyt ad a tanárnak, hogy jobban hasson, hatékonyabban oktasson, a diák pedig esélyt kap megmutatni magát és a képességeit akkor is, ha kicsit más és kicsit kilóg a keretekből. Egy olyan utat ismerhettek meg, amely kívülről nézve korán sem volt egyenes vonalú, de a mélyben határozott belső irányt követett, ami elvezetett oda, ami igazán az övé. Mai vendégem Visi Zoltán, a Redmenta társalapítója. Szia!
Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
Egy olyan szférában dolgoztok, ami tulajdonképpen mondjuk így, hogy mindenki ért hozzá, sok vita, sok közbeszéd tárgya, de ti nem ezzel foglalkoztok, hanem egyszerűen egy technológiai megoldást kínáltok. Tulajdonképpen benneteket nem igazán érdekelnek az oktatás helyzete, van egy oktatási megoldásotok, és ezt szeretnétek a legnagyobb mértékben fejleszteni. Mondtál egy podcastban egy mondatot, ami engem teljesen padlóra küldött, hogy mennyi lehet, az ott a kérdés, hogy mennyi lehet a lehetséges felhasználók száma, és így gondoltam, hogy néhány százet fogsz mondani, és akkor bemondod, hogy 150 millió. Tartod ezt a számot?
Ez egy szép nagy szám.
Hát ez azt jelenti, hogy nagyon komoly világcég vagytok, ha ennyi felhasználók.
Ez a cél. Igen, abszolút. Ez a cél. Hát nagyok az ambícióink. Nyilván fontos az, hogy a körülöttünk lévő oktatási rendszer milyen, ebből táplálkoztunk mi, ez motivált minket is. Innen szerezzük a legfontosabb információinkat. Innen ismertük meg mi az oktatásnak azt az oldalát, amivel mi mostanában foglalkozunk, miután kijöttünk az iskolapadból. De egy olyan megoldást keresünk, ami az egész világra tud hatással lenni.
Hát az is kérdeztem, mert azért minden nap nem találkozik az ember magyar világcéggel. Az ambíció persze jó, de jó érzés, hogy tudtok gondolkodni a világban. És egyébként miért a világban gondolkodtok? Miért nem csak Magyarországon?
Szerintem, hogyha valaki Magyarországban akar gondolkodni, vagy Magyarországon akar megoldást találni, akkor elsősorban globálisan kell gondolkodnia. Van ez a mondás, hogy think global, act local.
Ezt a környezetvédők szokták mondani.
Az embernek a saját iránytűjét kell megtalálnia először, és ez alapján az iránytű alapján menni előre. És persze nézhetjük azt is, hogy most az utunkon milyen bokrok vannak, meg milyen patka van, de hogyha maratont futunk, és vagy egy hegycsúcsra akarunk fölmászni, akkor messzebbre kell tekintenünk, és a jelenlegi helyzetünkből kell kitalálni, hogy hogyan jutunk el oda a hegyre, és nem feltétlenül csak azzal foglalkozni, hogy most épp a ma milyen problémáink vannak. Arra is kell gondolni, hogy holnap milyen problémáink lesznek, és holnap milyen megoldások lehetnek.
Ezt értem, tehát tulajdonképpen ezt a 150 milliót azért hoztam be a beszélgetésbe, mert ez egy olyan perspektíva, ami valóban nyilván a teljes világra vonatkozik, és itt egy kicsit szokatlan, hogy igen, itt Magyarországon, a mi kis 100 négyzetkilométerünkön vannak, akik azt mondják, hogy jó, hát akkor meg fogom hódítani az egész világot. Az a fajta gondolkodási bátorság, hogy én tudok egy olyat adni, ami az egész világon jó lesz. Tehát ez honnan származik? Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy honnan ez az önbizalom.
Szerintem ez Ez kicsit a mi generációnk, vagy hát az én generációmban ez talán sokkal könnyebben érthető vagy érezhető. Én a 90-es években voltam kamasz, és úgy nőttem föl, hogy megismertük az internetet. Megismertük azt, hogy milyen távolságokra el lehet jutni. A barátaink, vagy akár a barátnőink, azok nem kell feltétlenül a szomszédos utcából, vagy a szomszédos kerületből, de lehet, hogy egy egészen másik országból fog előkerülni. És szerintem ez a fajta globális gondolkodás az jellemzőbb már a fiatalabb generációkra is.
Tehát tulajdonképpen ti a világban vagytok otthon, nem csak Magyarországon, ha jól értem.
Én azt gondolom, hogy igen. Igen.
Azt mondtátok, hogy 10 évvel ezelőtt indult a cég maga, vagy inkább akkor még csak...
Egy projekt.
Projektnek nevezitek, és az első 8 évben nem foglalkoztatok üzleti-gazdasági modellel, hanem csak fejlesztettetek, és aztán mondta, hogy de ez utólag hiba volt. De most nekem a feltaláló képe, vagy a fejlesztő képe, az pontosan ez, aki csak azzal foglalkozik, hogy a saját kis találmánya, nevezzük ezt így, ha szabad így nevezni ezt a alkalmazást, vagy programot, az jó legyen. És utána jön az üzlet.
Hát ezért születik nagyon kevés, vagy ezért lesz nagyon kevés találmányból, vagy kevés alkalmazásból sikeres alkalmazás, mert hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy nem csak önmagukért tervezzük a dolgokat, eredményesnek is kell lenni ahhoz, hogy fenntarthatónak kell lenni, és szerintem ez volt a legfontosabb motiváció nekünk az üzleti modell kialakításában, hogy fenntarthatóvá tudjuk tenni a növekedését a Redmentának. Ami azt jelenti, hogy már nem csak a felhasználói szám növekedését, hanem azt, hogy egyre több funkciót tudjunk beletenni, egyre izgalmasabb megoldásokat tudjunk beépíteni, egyre több ember tudjon a csapatban dolgozni, ezt a növekedést, ezt...
Tehát egyre jobb legyen.
Egyre
ugye?
Jobb legyen, igen.
Tehát akkor, ha most a növekedésről beszélünk, akkor nálatok a növekedés az alapkövetelmény.
Hát inkább azt mondanám, hogy ezt élvezzük. Hát, hogy követelmény az egy külső tényezőnek hangzik. A növekedési kényszer az nekünk szerintem nem munka, legalábbis nekem és az alapító társamnak, Bálinnak biztos, hogy ezt mi nem munkaként gondolunk erre, hanem egy játéknak, egy kihívásnak, egy olyan dolognak, ami sikerélményt ad és örömet okoz. Rengeteg nehézség is jár ezzel, és...
Hát ezt akartam mondani, azért ez nem egy te a délután.
Nem csak játék és mese. Rengeteg stresszel jár, rengeteg túlórával jár, de okoz örömet.
Igen. Most valószínűleg nem vagytok túl nagyok.
Egy 15 fő.
Igen. Most ha innen nézzük, hogy élvezitek a növekedést, nagyon jó. Maradjunk a 150 Igen. milliónál, hát ez biztos, hogy nem tudja ellátni 15 ember, tehát a cég elkezd jócskán növekedni. Most erre gondoltatok, hogy mi lesz így a céggel? Tehát lesz egyfajta elidegenedés, egy rendszerfelépítés, vagy ebben még nem gondolkodtatok?
Szerintem mind a ketten gondolkodunk ebben, Bálint is, meg én is, és szerintem mind a ketten élvezzük ezt a fajta, ahogy a kétkezi munka egyre absztraktabbá válik. Egyre jobban elszakadunk, és egyre inkább struktúrákról, folyamatokról és stratégiáról gondolkodunk.
Tehát azt mondod, hogy már nem fejlesztetek, tehát a kétkezi munka egyre absztraktabb, az azt jelenti, hogy ti már a konkrét fejlesztésekben már nem annyira vesztek részt.
Nem ezt jelenti, inkább azt jelenti, hogy ez egy folyamat, tehát hogy most jelenleg abszolút részt veszünk benne. Uh-huh. A Bálint is ír programkódot, javítja a bugokat, én is besegítek bármibe, amiben tudok, szövegírásba, posztok készítésében, még akár grafikákat is készítek néha-néha, vagy bármilyen más munkában a pedagógiai csapatnak is próbálok segíteni. A sales és a business development területen szinte csak kétkezi munkát végzek. Na jó, természetesen van más is, de hogy az jóval nagyobb a kétkezi munkának az aránya. Az időmnek a nagy részét egyébként ezt tölti ki, de hogy nagyon élvezzük mind a ketten azt a folyamatot, ahogy ezt meg lehet élni, hogy élvezzük a kétkezi munkát is, de újabb kihívások vannak, és újabb akadályok. Szerintem mi alapvetően egy probléma megoldó csapat vagyunk a Bálinttal, vagy egy probléma megoldó páros vagyunk, akik élvezik a problémákat megoldani. És hogyha a következő probléma az, hogy hogyan tudjuk a 3-4 embernek a munkafolyamatát optimalizálni, vagy milyen terveket kell ahhoz készíteni, hogy holnap után már 6 ember legyen ott abban a részlegen, akkor az a kihívás, és azt élvezzük.
Említetted, hogy készítesz, ha kell, grafikai terveket. Hát hiszen így indultál.
Igen.
A LinkedIn profilod szerint ez 2000-ben igen. indult, az már több mint 20 éve. És jó darabig, jó sokáig igen. dolgoztál. Grafikusként ugye mentél föl a lépcsőkön, a szakmai lépcsőkön, és akkor egyszer csak belevágtál ugye a Redmentába. Itt azt írtad, hogy 2 éve vagy teljes munkaidős Redmentás.
Igen.
Na de hogy lesz egy tervező grafikusból Redmenta ügyvezető? De úgy nem tudom elképzelni a pillanatot, hogy van egy kreatív karrier, és akkor egyszer csak így bevág, mint a villám, hogy úristen, hát a magyar oktatás. Tehát ez így volt, vagy nyilván nem így volt?
Szerintem a legnagyobb váltás ebben ugye a kreatív karrierből az Excel táblákra való
az fókuszváltás,
ez egy durva váltás. Arra kérdés, hogy hogyan lesz egy grafikusból mondjuk cégvezető, vagy cégalapító.
Árdirektorból.
Igen, arra nem tudok választani az én történetemet, vagy az én utamat el tudom mondani, aztán mindenki eldönteti, hogy...
Erre vagyok kíváncsi.
Nagyjából, hát igen, 2000-ben kezdődött el nekem középiskola után, sőt már középiskolában én alapvetően informatikát tanultam a Petrik Lajos vegyipari környezetvédelmi és informatikai szakközépiskolában, és nagyon foglalkoztatott minket a weboldalak fejlesztése. Ugye akkor még webdesignernek hívták ezt a dolgot, meg most tudom, mi volt webdeveloper, már nem emlékszem, milyen pozíciók voltak akkor, de hogy nagyon izgatott engem is, meg ott a körülöttem lévő barátaimat, a szájtársaimat, hogy ennek az új világnak a természete. Láttuk azt, hogy itt van egy újdonság, ami globálissá teszi a mi létezésünket. Van egy ilyen világháló, ahol elérünk információt, amit előtte nem tudtunk volna elérni. Láttuk a példákat, hogy ebből bizony nagyon sokan, vagy hát többen nagyon sok pénzt tudnak keresni. Láttuk az internetes vállalkozókat, és szerintem ez egy olyan inspiratív időszak volt, ami abba az irányba terelt, hogy weboldalakkal foglalkozzak. És szerintem innen indult az én kreatív karrierem. Foglalkoztatott az, hogy milyen design működik a legjobban. Aztán, hogy is mondjam, kicsit sodródtam az árral, de hogy az ár meg jó irányba vitt, vagy hát érdekes irányba vitt. Voltam én internetes újságnál grafikus, aztán reklámügynökséghez kerültem, ahol kicsit kinyílt a kreatív világ előttem, és rájöttem, hogy, vagy hát megtapasztaltam munkában, hogy milyen az, amikor az ember nem csak vizuálisan kell, hogy kreatív legyen, hanem egészen másfajta kihívásokkal találkozik, és én ott elkezdtem lubickolni. Kellett egy kis idő, amíg kialakult bennem a kreativitásnak a szokása, vagy a kreatív gondolkodásnak a szokása.
Ezt lehet tanulni?
Szerintem...
Mert azt mondta, hogy kialakult bennem.
Hát alapvetően...
Vagy ráleltél?
Szerintem a kreativitás az valójában egy játékos gondolkodási készség, amit, hogyha az ember... Olyan, mint a biciklizés, hogyha az ember rátalál arra, hogy ezt a játékos énjét, ezt a játékos gondolkodó énjét hogyan tudja munkába fogni, és sikerélménye lesz belőle, akkor onnantól kezdve ez egy folyamatosan fejlődő dolog. Persze nem azt mondom, hogy bárkiből lehet bármi, nyilván a génjeink és az alap adottságaink meghatározzák az embert, de biztos, hogy fejleszthető, és szerintem jobban fejleszthető, mint ahogy az emberek gondolnák.
Emlékszel rá, hogy mi volt az első ilyen élményed, amikor így felszínre került, és rájöttél erre a kreatív gondolkodói készségedre?
A kreatív gondolkodás az önmagában nem eredményes, és nekem sokkal inkább az maradt meg, amikor az elképzeléseimet el tudtam kezdeni jól kommunikálni, átadni másoknak. És szerintem az egy számomra lehet, hogy valakinek ez sokkal könnyebben megy, de számomra ez egy fordulópont volt, és én erre sokkal jobban emlékszem, amikor ültem egy tárgyalóban, és fogtam a fejemet, hogy még mindig nem értik meg az ötleteimet, amit mondok, és még mindig nem választják ki az ötleteimet, amiket mondok. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy rendben, legközelebb, mielőtt beülök ide a tárgyalóba, azelőtt végig gondolom, papírra vetem, struktúrálom, és megtalálom annak a módját, hogy ezeket hogyan lehet jobban elmondani. És ez sokkal jobban megmaradt bennem, mint az, hogy milyen ötleteim voltak.
Ezt a karriert nyilván saját döntésed alapján elhagytad, megszakítottad. Ebben mi volt a kulcsmomentum?
Amikor elkezdtem a karrierem elején ezt a kreatív munkakört, akkor az első nagy célom az volt, hogy első nagy vágyom az volt, hogy árdirektor legyek, és utána meg az volt a nagy vágyom, hogy kreatív igazgató legyek, és pár év alatt el is jutottam az árdirektori pozícióba, de amikor felajánlották nekem a kreatív igazgatói széket egy negyedik nemzetközi ügynökségnél, akkor sok hosszú várakozás után akkor azt mondtam, hogy itt az ideje váltani. És igazából az oka ennek az volt, hogy a kihívásokban csalódtam. A feladatokban csalódtam, amiket...
Nem volt elég neked, vagy nem volt elég izgalmas?
Nem azt mondom, hogy a reklám szakma nem elég izgalmas, és nem elég nekem. Azt mondom, hogy ami nekem jutott a reklám szakmából, az én nem találtam izgalmasnak. Bocsánat, hadd fogalmazzam újra a dolgot. Sokkal nagyobb izgalmat láttam abban, amit most csinálok.
És ez hogy jött elő? Mert nyilván, amikor art director voltál, akkor nem tudom, hogy így álmodtál-e oktatási applikációkról, vagy erről ez a dolog, ez hogy jött az életedbe, meg a gondolataidba? Mert nekem az a képzetem, és talán a hallgatók nem kis részének, hogy az art director az művészettel foglalkozik. Albumokat lapoz, fotókkal fog, tehát abszolút művészettel foglalkozik. Nem is érdekli az, hogy mi van a magyarok bármilyen oktatással.
Szerintem az én karrier utamban inkább az a furcsa, hogy miért lettem én art director, és miért lettem a reklám szakmában bármilyen pozícióban bárki. Ha visszagondolok, én...
Ezt egy kanyarnak érzed egyébként?
Abszolút. De nagyon élveztem, és barom jó volt, és rengeteget tanultam, és fantasztikus emberekkel találkoztam. Fantasztikus emberektől tanulhattam a reklám szakmában. Tehát nem akarok úgy tűnni, mint hogyha hálátlan lennék, vagy hogyha ez egy negatív dolog lett volna. Biztos, hogy ma nem tudnám azt csinálni, amit most csinálok, anélkül a tapasztalat nélkül, amit a reklám szakmában szereztem. Én abban a korban nőttem föl, amikor az internetes vállalkozások nőttek, mint a gomba, és én nagyon emlékszem, a 2000-es évek elején, 90-es évek végén, amikor a magyar ilyen webdesign, ilyen széna megjelent, vagy létrejöttek ilyen fórumok az interneten, akkor volt egy közösségi oldal, aminek egyik ilyen oszlopos tagja, alapítója, vezetője, nem is tudom, hát ez egy alulról jövő közösség volt, tehát nehéz azt mondani, hogy vezetője, de volt egy srác, aki készítette egy stockfotó alkalmazást, vagy bizniszt az internetre, és pár év után ő eladta ezt hatalmas pénzekért, és mindezt tette innen Magyarországról. És szerintem ez is egy olyan inspiráció volt számomra, ami azt mutatta, hogy azért ez egy óriási világ, és ebben óriási dolgokat el lehet érni.
Tehát tényleg megnyílt a világ.
Tényleg megnyílt a világ.
És hogy jött, hogy az oktatással kezdtek foglalkozni, mert ugye a stockfotó, az nem is áll tőled messze, fotók, szépség, tehát viszonylag könnyű irány. Az oktatás gyökeresen más. Nem tudom, hát nem vagy tanár, nem tanultál pedagógiát.
Nem tanultam pedagógiát, azért a családban van pedagógus. Én inkább úgy gondolok magamra, mint egy ilyen puzzle megszállott.
Azaz?
Keresi a kihívásokat. És az, hogy az oktatás környékén kötöttem ki, annak nyilván megvolt a személyes családi kapcsolatom a pedagógus pályával, megvolt a kapcsolatom a oktatásban szembejövő kihívásokkal, de én azt gondolom, hogy sokkal több köze van ahhoz, hogy én azt kerestem, hogy hol van a nagyobb probléma.
Tényleg nagyon sok probléma van a világban. Mitől nőtt akkorára a fejetekben, hogy ezzel elkezdjetek foglalkozni?
Szerintem itt járul hozzá az a személyes tapasztalat és személyes élmény, ami nekünk megvolt az oktatással kapcsolatban. Ez a tapasztalat, ez számomra nagyon erős volt, és aztán a Bálint is mesélte, hogy neki is hasonló élményei voltak, hogy nagyon egy ilyen egykaptafára működő oktatási rendszerben vettünk részt, és mind a ketten én is egy kicsit ilyen fura gondolkodású, egy ilyen fura ember voltam, és az a Bálint is. És nem azt jelentette, hogy rosszul teljesítettünk az iskolában, szerintem mind a ketten ilyen közepes jó eredménnyel zártuk a tanulmányainkat. Én mindig azt éreztem, hogy sokkal többet is ki lehetett volna hozni magamból, és ez persze nem a tanáraimnak, vagy nem az iskolának köszönhető, hanem az oktatási rendszernek. Én szerintem a tanáraim még így is erőn felül teljesítettek, hogy az lettem, ami lettem.
Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Visi Zoltánnal.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.